Folytatódik a Gyújtópont a mikrofonnál. Lóngabár Andrást hallhatják a kedves hallgatók, a következő témánk pedig titkosszolgálati ügyletek lesz, méghozzá az, hogy botrány alakult ki Ausztriában, összeomlott az osztrák hírszerzés, erről fogunk beszélgetni. Vendégem a vonalban Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő, üdvözöljük a műsorban.
Szép jó napot, üdvözlöm a hallgatókat.
A Washington Post friss elemzésében számol be egy magasrangú osztrák hírszerzőről, aki annak ellenére, hogy minden utalt arra, hogy folyamatosan az oroszoknak kémkedett, még mindig valahogy kicsúszott az osztrák hatóságok kezei közül, és benne is tudott maradni az adminisztrációban. A most kialakult botrány is ehhez kötődik. Mit lehet elmondani a helyzetről?
Nézd, hát ez egy eléggé bonyolult helyzet, és én azt gondolom, hogy Ausztria nem lehet egyáltalán büszke olyan szempontból, hogy mind elhárítási, mind pedig hírszerzési szempontból ez egy óriási fiaskó. Azt kell megértenünk, hogy 2006-ban Oroszország egy nagyon komoly hírszerzési doktrinát fogadott el, ami az egész bolygóra, de ezen belül elsősorban a nyugati országokra terjedt ki nagyon komoly információgyűjtési szempontból, és hát különböző kategóriákat állított föl az orosz hírszerzés, Kelet-Európára vonatkozóan, Nyugat-Európára vonatkozóan, külön az Egyesült Államokra vonatkozóan, és nyilván a Távol-Keletre, Kínára, Japánra, Dél-Koreára vonatkozóan. És hát ebben a témakörben Ausztria mindig is egy kiemelt helyzetben lévő ország volt. 1989 előtt is egyfajta gyűjtő helye volt például Bécs különböző hírszerző szervezeteknek, és hát ez igazán a rendszerváltás után sem változott. És hát azt kell megértenünk, hogy Ausztriához és Ausztriára vonatkozóan azt érezték Oroszországban, hogy mind Németország irányába, mint gazdasági szempontból a bankszféra oldaláról Svájc irányába, és egyébként Kelet-Európa mindegyik országának irányába egyfajta ugródeszkaként tekinthettek hírszerzési szempontból Ausztriára. És nagyon-nagyon tudatos tevékenység mentén első lépésben politikai döntéshozók felé léptek, majd megkeresték, és hát erről szólt tulajdonképpen ez az egész helyzet, azokat a belépési pontokat az osztrák hírszerzésnél, amin keresztül konkrétan osztrák hírszerzőket fordítottak meg, és szerveztek be az orosz titkosszolgálatok oldaláról.
Egy névtelen európai diplomata úgy fogalmazott, hogy Ausztria Védelmi Minisztériuma lényegében a GRU, tehát az orosz katonai hírszerzés egyik részlege lett. Ez mennyire állja meg a helyét? Valóban ehhez hasonló helyzet alakulhatott ki?
Ez egy kicsit sarkítás, de olyan szempontból, most ha én is sarkítok, hogy egyfajta átjáróház lett Ausztria ilyen szempontból, azért annyira nem járunk messze a valóságtól. Azt kell megértenünk, hogy esetünkben ez a hírszerző tiszt az osztrák elhárítás látókörébe került, de magának a vizsgálatnak a konkrét lépéseiről is valamilyen úton módon ez az osztrák hírszerző értesült. Nyilvánvalóan ezért céloztak arra egyébként, hogy ebben külső támogatást kapott Oroszország részéről nagy valószínűséggel, mert hogy emiatt nem tudták őt még a mai napig valójában lebuktatni, mert valahogyan mindig az történt, hogy a nyomozás különböző részleteiről ez a személy értesült, és azokat a bizonyítékokat valahogy sosem tudta begyűjteni, vagy lecsúszott róluk az osztrák kémelhárítás, amin keresztül egy sakmat helyzet elé tudták volna ezt a hírszerzőt állítani. Ezért lépték azt meg, hogyha bizonyítani nem is tudják. Ugye próbáltak, tehát őt meggyanúsították, próbáltak ellene vádat emelni, de el kellett, hogy engedjék. Tehát, hogy egy nagyon komoly procedúrában azért az látszódott, hogy ez a vezető hírszerzési tisztviselő nem tiszta játékban van, és valószínűleg 99%-ban Oroszországnak dolgozik, de egyszerűen nem tudták a rendszerből ki toloncolni. Sőt, ez olyan szintig jutott, hogy értsék a hallgatók, hogy amikor a munkájából egyszerűen kizárták, és azt mondták, hogy el kell hagyni az osztrák hírszerzés testületét, és az épületet is el kell hagyni, egy munkaügyi perben beperelte az osztrák kormányzatot, és megnyerte a munkaügyi pert, amin keresztül, ha abba az állásban nem is helyezték, de más területre szintén állást kellett neki biztosítani, és ezen a területen is az eddigi információk szerint folytatta azt a fajta hírszerzési tevékenységet, amin keresztül a nyugati országoknak, NATO országoknak komoly kárt okozott. Ez egy hihetetlen helyzet, tehát tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy kémelhárítási szempontból a szakma nem nagyon hallott ilyenről még, hogy adott esetben ennyire ne tudjanak kiszorítani egy kémet a rendszerből, de azt látjuk, hogy valahogyan, ahogy előbb is fogalmaztam, ez a személy mindig időben értesült mindenről, és ezért van az, amit a kérdésében említett, hogy tényleg egyfajta ilyen átjáróháznak, vagy a GRU, tehát az orosz katonai hírszerzés egyik kirendelt, vagy kiemelt objektumaként azonosítja most már a nyugati hírszerzővilág Ausztriának ezt a részlegét.
Számomra az merült fel még kérdésként, hogy ön is említette, hogy ez egy nagyon furcsa kialakult helyzet. Most ilyen felhasználói szemszögből, hogy fogalmazzak így, ha szabad így fogalmaznom. Egy átlag hallgató, egy átlag ember, ha végig gondolja egy ilyen történetnek a lefolyását, akkor az ő, hogy mondjam, tapasztalati értesülései alapján, amikor egy ilyen történetet mondjuk megfilmesítenek, vagy könyvben olvas az ember ilyen történetekről, akkor általában az szokott következni, hogy valamilyen úton azért csak eltüntetik a rendszerből, főleg, hogyha az ön által is említett többszöri vizsgálatok már be is bizonyították, vagy minden esetre legalábbis nagyon durván megalapozott gyanút alapoztak meg arra, hogy valóban egy információ szivárogtató szeméről van szó, még legrosszabb esetben is, hogy egy ilyen helyzetnek a kialakulása mögött jogi indokok vannak, tehát ennyire szoros például, ugye, ahogy ön is említette, hogy például be tudta perelni, mint munkáltatót, tehát ennyire szorosak ott a jogi követelmények, nincsen, hogy mondjam, jogosultsága a titkosszolgálati szerveknek az ilyenekben soron kívüli döntést hozni, vagy mi alakíthat ki egy ilyen helyzetet?
Nézd, hát azt kell megértenünk, hogy demokráciában élünk, és Ausztriában egyébként ezek a jogszabályok nagyon szigorúak. Egyszerűen az ügyészségnek, vádhatóságnak, nyomozati szerveknek, elhárító szerveknek 100%-osan bizonyítaniuk kell egy ilyen helyzetben, hogy az a személy ténylegesen egy külföldi idegen hatalomnak kémkedik. Ebben a helyzetben ezt nem tudták a mai napig 100%-osan hitelt érdemlően bizonyítani. Sem az osztrák kiemelhárítás, sem az osztrák ügyészség. És innentől kezdve ezért volt ennyire bátor ez az ember, mert hogy élt az osztrák jog minden eszközével, nyilvánvalóan azért, hogy rendszeren belül maradhasson. Azt értse, hogy egy ilyenfajta kiszorítás mentén, mert hogy ez is egy szakmai fogalom, tehát ha nem sikerül a jogeszközeivel valakire rábizonyítani, hogy ő tényleg kémkedik, akkor megpróbálják kiszorítani, tehát kivezetni azokból a szervezetekből. Ezért biztosítottak számára egy oktatási intézményben állást. Azzal nem számolt senki, és itt egyébként azért szakmai hibák sorozatáról is beszélünk, tehát nem csak a nagyon-nagyon szigorú osztrák jogrendszerről, hogy azt nem vették figyelembe, hogy ebben az oktatási intézményben is vannak olyan minősített adatok, amelyek adott esetben Oroszország hírszerzését, esetünkben az orosz katonai hírszerzést érdekelhetik. Magyarán, amikor az illetőt kivezették a hírszerzés berkeiből, elhelyezték egy olyan helyre, egy olyan rendszerbe, ahol úgy szintén vannak titkok, és ezeket a titkokat is Oroszország számára kiszolgáltatta ez az ember. És itt egy nagyon komoly szakmai fiaskót is látunk. Ezért van az, hogy ugye az európai és NATO hírszerző szervezeteknek van egy ilyen csoportja, ez egy klub, nevezzük így, tehát sarkosan fogalmaztam, nyilván nem így kell érteni, csak hogy a hallgatók is értsék, ugye ez a Berni társaság, vagy Berni klub, amiben beletartoznak ezek a hírszerző szolgálatok, és itt nyílt titok volt erre az emberre vonatkozóan, a németek, a franciák, a hollandok oldaláról, hogy ezzel az emberrel baj van, és egyébként, hogy ilyen fiaskók mentén, ennyire nem szakmai érvek mentén jár el Ausztria hírszerzése és elhárítása, ezért mondták azt, hogy szívük szerint kizárnák Ausztriát ebből a csoportosulásból, és egyébként nagyon-nagyon odafigyelnek innentől kezdve arra, hogy milyen információkat osztanak meg Ausztria hírszerzésével és kiemelhárításával. Ez azért rossz egyébként, mert csak egy területet hadd mondjak, például a terrorizmus elleni harc, a terrorelhárítás. Ennél a csoportosulásnál, tehát a Berné csoportosulásnál, vagy Berné társaságnál nagyon komoly információk jelennek meg, és az, hogyha ebből az információ áramlásból kimarad Ausztria, ez igenis biztonsági szempontból rés a pajzson, tehát nekik ez egy komoly problémát jelent. De ennek ellenére ez a helyzet és ez a dolog még mindig nem oldódott meg. Csak hadd mondjak egy másik példát, nem tűnt föl például az osztrák kémelhárításnak és a korrupció ellenes hatóságoknak, hogy ez a hírszerző egyébként egy luxus villában él, tehát ez egy 3000 négyzetméteres ház, ami testvérek között is azért nem kis összeg, és egyébként ez a személy vígan el volt ebben a házban, akkor is, amikor például őt őrizetbe vették, és utána el kellett engedni, akkor döbbent meg a hatóság, hogy valójában az emberük hol él, és hol tölti a mindennapjait. Tehát itt azért vannak komoly szakmai hibák is. Megdöbbentő egyébként, hogy Ausztria ezeket a helyzeteket az utóbbi években mennyire rosszul kezelte.
Ez egyszerre izgalmas, és egyébként valamilyen módon bizonyos értelemben bizakodásra ad okot az osztrák demokrácia helyzetével kapcsolatban, hogyha még egy kémkedéssel gyanúsított személy is ilyen jó minőségi jogi védelmet tud kapni, és ennyire rendben van ott a rendszer, ez egyébként bíztató elem. Viszont mindezek mellett például mondjuk egy orosz-ukrán konfliktus tükrében milyen helyzetbe sodorja ez Ausztriát? Tehát ugye most például akár a régióban, tehát például a közép-európai régióban, a kelet-európai régióban most gondolom az orosz-ukrán háború következtében megnövekedett titkosszolgálati tevékenység zajlik. Mit jelent ez Ausztriának, amikor egy ilyen blamás közepén találja magát egy ilyen fontos helyzetben?
Nézd, én egyetértek egy bizonyos szempontból önnel, amikor azt mondja, hogy egy országnál tényleg, hogyha ilyen szintű a jogbiztonság, az erős demokratikus rendszereket mutat, és azt láttatja, hogy igazán a fékek ellensúlyok rendszere rendben van abban az országban. De azért ennek van határa. Különösen akkor, ahogy ön is fogalmazott, és egyet kell, hogy értsek ebben is önnál, hogy egy háborús helyzetet élünk meg, és van nagyon-nagyon komoly hírszerzési aktivitás Oroszország részéről, arról nem beszélve, hogy például Oroszország az egyik legnagyobb befektetője Ausztriának, például az ÖMB csoporton keresztül. Tehát az, hogy egy ország biztonságpolitikai, titkosszolgálati szempontból ennyire kiszolgáltatottá váljon. És nem csak azért, mert hogy vannak a gazdasági, energetikai, tehát nemzetközi gazdasági, nemzetközi energetikai folyamatok, hanem ilyen hírszerzési helyzeteken keresztül, ez egyáltalán nem megnyugtató. Tehát én azt kell, hogy mondjam, hogyha egy mondatba össze kéne foglalni, Ausztriában baj van, és nincs rend ezen a területen. De hadd hozzak megint csak egy másik példát, és ne csak a háborúból, vagy a háború kapcsán gondolkodjunk. Az is eléggé beszédes tény, hogy például az utóbbi másfél évben közel 200-nyi szélsőséges iszlamista merényletet hiúsítottak meg Ausztriában, és ennek egy komoly része nem osztrák információk alapján került lebuktatásra, hanem a partnerszolgálatok, tehát például a franciák oldaláról, például a németek oldaláról ment a jelzés. Tehát, hogyha ténylegesen kikerül ilyenfajta hibák miatt Ausztria ebből a rendszerből, tehát ebből a titkosszolgálati információ megosztó rendszerből, akkor Ausztriában nagyon komoly, nem csak a háborúhoz kapcsolódó, hanem adott esetben a terrorizmushoz kapcsolódó esetekben is súlyos események, például támadások következhetnek be. És következtek is egyébként, hogyha a hallgatók visszaemlékeznek körülbelül másfél éve, 2020 év végén, hogyha jól emlékszem, de lehet, hogy rosszul emlékszem a dátumra, kicsit összefolynak itt a hónapok, évek, Bécsben lövöldözött egy szélsőséges iszlamista, aki egyébként valamennyire megfigyelés alatt volt, de az a fajta szintű ellenőrzés, ami egyébként ebben a helyzetben kötelezően Ausztria hatóságai részéről meg kellett volna, hogy jelenjen, nem volt meg. Tehát Franciaországban, Németországban ezt az embert lekapcsolták volna időben. És ezért mondom azt, hogy amit ön megfogalmazott, hogy jó, hogyha egy országban ennyire jogbiztonság van, azért én ennek valahol határt szabnék, és amikor a normálisan élő állampolgárok életét veszélyeztető támadások elhárítására nem képes ilyenfajta jogi helyzetek miatt egy ország kémelhárítása, hírszerzése, terrorelhárítása, ügyészsége, rendőrsége, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem jó, és ezen változtatni kéne.
Hogyan lehet megállapítani azt, hogy egy titkosszolgálati rendszer már nem kompromittált egy ilyen tekintetben? Most bennem az fogalmazódott meg, hogy oké, rendben, kiderült, hogy ez az ember, ez nem odavaló, ahol éppen a pozícióját elfoglalta, ahogy ön által is említett, nehézkes jogi rendszer megtette, amit végül megkövetelt a haza, viszont végeredményben nem lehet még azt tudni, hogy akár hasonló jellegű, vagy ha még nem is ekkora mértékben kitett, de hasonló jellegű beépített emberek még lehetnek-e a rendszerben. Ezt meg tudják ilyenkor állapítani, illetve mikor nevezi mondjuk egy másik ország titkosszolgálati rendszere esetleg úgynevezetten tisztának azt az adott hírszerzési egységet, ami egy ilyen helyzetben például kompromittálódott?
Nézd, ez egy nehéz kérdés. Ha szakmailag vizsgálom csak, nehezen tudom elképzelni azt, hogy itt ezen az emberen kívül ne lenne más orosz hírszerzésnek dolgozó ember, akár a hírszerzésnél, vagy a kémelhárításnál Ausztriában. Tehát én azt gondolom szakmai szempontból, de ez most vélemény, tehát hogy nem tudok információt konkrétan ebben az ügyben, hogy egy ilyen szintű életben maradás idézőjelben ilyen hosszú időn keresztül egy külföldi hírszerzőnek ezekben a rendszerekben külső segítség és belső segítség nélkül nem elképzelhető. Tehát én azt gondolom, hogy itt ilyen szempontból is baj van. Az, hogy ez hogy lehet kijavítani, mert végül is ön ezt kérdezi tőlem, tehát mikor lehet Ausztria nyugodt olyan szempontból, hogy a rendszerei tiszták és nincsenek téglák, úgymond a hírszerzésnél vagy a kémelhárításnál. Ez minél tovább tart egy ügy, annál tovább tart tisztába tenni ezeket a rendszereket. Ebben támaszkodhat Ausztria külföldi hírszerzőszolgálatokra, tehát partner hírszerzőszolgálatokra, mondjuk Németországra, de adott esetben Franciaországra is, Lengyelországra is. Viszont azt kell megértenünk, hogy nyilván ezek az országok óvatosak a tekintetben, hogy nehogy olyan információkat adjanak át, ami, ha kiszivárog, a saját embereiket vagy a saját forrásaikat buktatja le. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy erre igazán nincs jó recept, ez egy hosszú folyamat, és ezt úgy értsék a hallgatók, hogy ez nem néhány hét vagy néhány hónap, hanem adott esetben súlyos éveket jelent, hogy ebből a krízisből valahogyan kilábaljon Ausztria hírszerzése. De hadd hozzak egy példát. Nagy-Britannia hírszerzése, az MI6 is járt ilyen cipőben, amikor Kim Philby-ről kiderült, hogy hosszú évtizedeken keresztül a Szovjetuniónak kémkedett. Kim Philby-ről azt kell tudni, hogy ő volt felelős az országban történő brit hírszerzésért. Tehát tulajdonképpen a top vezető volt beszervezve a szovjetek által, és miután végigmentek és ténylegesen elkezdtek különböző ellenőrzéseket, még utána több szovjet hírszerző bukott le Nagy-Britannia hírszerzésénél, ők voltak a Cambridge-i ötök, és mind az öt szeméről azt kell tudni, hogy tulajdonképpen a brit hírszerzés és elhárítás különböző területein vezető beosztásban dolgoztak évtizedekig. Tehát Oroszországnak ez a fajta telepített, ügynöktelepítéses, hosszú távú gondolkodása nem ismeretlen szakmai szempontból. Ezt művelték egyébként a 60-as években, és például a Cambridge-i ötök beszervezése az 1930-as évekre tehető. Érti? Tehát, hogy hosszú évtizedeken keresztül vártak, és úgy építették azoknak az embereknek a karrierjét, hogy a lehető legjobb helyre kerüljenek Nagy-Britannia hírszerzésében. És mire Nagy-Britannia kihieverte ezt a sokkot, és lebuktatta ezeket a személyeket, illetve kijavította ezeket a hibákat, majdnem 15 év telt el. Tehát, hogy ez egy ilyen hosszú folyamat.
Igen, és erre vonatkozott volna egyébként a beszélgetésünkben, sajnos már közeledünk a műsorunk végéhez, de még egy utolsó kérdésben, hogy akár a régióban más országok esetében, például Magyarország esetében is egyébként, de ahogyan is említette például az MI6 esetét, ehhez hasonlóan más országoknál, ugyan említette, hogy például vannak olyan biztonsági rendszerek, amiket például, vagy olyan biztonsági követelmények jobban fogalmazva, amelyeket Ausztria nem követett, de ettől függetlenül mekkora kitettsége van bármelyik ilyen európai országnak, illetve egyáltalán lehet-e ezzel kapcsolatban védekezni, hiszen amit ön fogalmazott meg, hogy hosszú évtizedeken keresztül építettek be embereket, ez azért nem úgy hangzik első hallásra, mint az osztrák eset, hanem azok azért egy picit az én első hallásbeli megítélésem szerint nehezebben védhető elemek.
Nézze, hát ha erre tudnék válaszolni, és meg tudnám becsülni ennek a nyugati országokat ért hírszerzési behatolások eredményét tekintő bármilyen adott rendszernek, akkor én nagyon-nagyon gazdag ember lenném, mert nyilván ez arany árban van ennek az információnak az értéke. Én azt tudom mondani, hogy 2006-ban megfogalmazott orosz hírszerzési doktrina nagyjából, tehát ez ilyen közel 10-12 évnek kellett eltelnie, hogy a nyugati világ teljes egészében megismerje, hogy mi az, amit itt fő célkitűzésként Oroszország megfogalmazott feladatként, például az SVR-nek, GRU-nak, FSB-nek, ugye ezek az orosz titkosszolgálatok. És azt kell, hogy mondjam, hogy ezeket a feladatokat szisztematikusan ezek az orosz titkosszolgálatok végrehajtották, és a mai napig végzik. Tehát én azt gondolom, hogy ez a fajta veszélyforrás minden európai és minden NATO országban jelen van, de nem tudom megmondani önnek ennek a témának és az ehhez kapcsolódó adatoknak a pontos mértékét és azt a fajta sérülékenységet, amiben Európa ilyen szempontból Oroszország által szenved.
Minden esetre remélem azért a kedves hallgatóknak sikerült betekintést nyújtanunk ebbe a kicsit kevésbé átlátható, de annál izgalmasabb részébe a nemzetközi külpolitikának. Nagyon szépen köszönjük Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértőnek, hogy itt volt a műsorban.
Köszönöm.